Húsvét után egy kicsit mégis visszakanyarodnék Máté evangéliumába, tudván, hogy a kalauz már rég a Mózes könyveit veszi újra, mert azt gondolom, hogy talán jó egy kicsit a húsvéti üzenetet még elmélyíteni, ha lehetséges. Ezért olvasom Máté evangéliumának a 19. részéből a 27. verstől a 29-ig tartó részt. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk? Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az ember fia beül dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta a házát, vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. Ennek az igerésznek az előzménye a gazdag ifjúnak a története, amit mindannyian jól ismerünk. Oda jön egy fiatal, lelkes, heves siheder, beszélgetnek Jézusról, hogy mit is kellene tenni azért, hogy ő elnyeri az örök életet, és ez a szegény fiú a történet végén mégis azt olvasjuk, hogy szomorúan elkullog. Elkullog, mert nem tudja vállalni azt, amit Jézus kér tőle. Nem tudja vállalni Jézus követését. És ennek a történetnek a kontrasztjában hangzik el Péternek a kérdése, hogy oké, ő nem tudta ezt vállalni, de mi itt vagyunk, Uram. Mi lesz a mi utalmunk? Gondolkodtam, próbáltam elképzelni magam előtt ezt a Pétert, hogy mégis mi mozog benne. Hát tudjuk, hogy Péter egy heves természet, ismerjük a füllevagdosos történetet. Szerintem abban is egyedülálló, hogy senki más nem mert volna Jézus után indulni a vizen, ilyet kérni, hogy ő vizen járasson. Tehát Péter azért egy nagyon furcsa, merész személyisége a tanítványi körnek. Úgyhogy azt gondoltam, hogy Péternek a személyiségébe belefér az, hogy ő pimaszul, hiúan számon kérje az Urat. Hogy mi beleraktuk a serpenyő egyik részébe a mi életünket, áldozatokkal, munkával, mi lesz a serpenyő másik felében. Lehet, hogy így van. Péter tanítványnak a személyiségébe, abból, amit róla tudunk a Bibliából, ez belefér. De utána azon is gondolkodtam, hogy mennyi-mennyi felcsattanásunk és ilyesféle számonkérésünk fakad félelemből. És akkor már kapásból máshogy nézett ki előttem a történet, mint hogyha a tanítványok félelmükben kicsit így maguk előtt asszigálnak Pétert, hogy te kérdezd meg az Urat. Mert igaz, amit itt mondanak. Ezek az emberek elhagyták a családjukat. Ezzel együtt, mivel abban a korban még mindenki családi vállalkozásban gondolkodott, hogy így mondjuk, együtt haláztak, együtt voltak ácsok, ezzel együtt a megélhetésüket is ott hagyták. Sőt, annak a gondját is, hogy esetleg ők voltak otthon a családfenntartók. Hátat fordítottak egy teljes kialakult életnek. Képzeljük el, mint hogyha minket a mostani életünkből így kiemelnének, és átdobnának, nem tudom, mondjuk Afrikába missziózni. Ráadásul itt, ahol most járunk az ő történetben, a Bibliánkban, az evangéliumnak a szövegében, itt már tudjuk, hogy körözik Jézust. Kezd kiderülni az, hogy ennek a történetnek nem csak diadalmas, happy endes vége lehet, hanem itt veszélyek is rejlenek. Vannak gondok, elkezdtek figyelni minket a főpapok, a templomőrség, valami szerveződik, érzik ezt a tanítványok egészen pontosan. Kezdenek felmerülni kételyek, kezdenek felmerülni kérdések. És át is fogalmaztam ezt a kérdést magamnak, hogy egyszerűen a minden ember elemi félelme, hogy mi lesz velem? Mi fog történni velem? És még mindig kicsit vizsgálhatjuk ezt a kérdést, hogy mi lesz a jutalmunk, hogy szabad ennyire ilyen utilitarista gondolkodással, ilyen haszonelvű gondolkodással kérdezni akár nekünk ma élő híveknek. Szabad ezt feszegetni, hogy mi lesz a mi jutalmunk. Hát nem csak úgy menni kell önfeláldozóan és csinálni a dolgunkat, lesz, ami lesz. a káténk is számtalanszor kérdez úgy, hogy mi hasznod van abból. És arra lyukadtam, hogy az alapján, ahogy Jézus válaszol, nem hibás ez a kérdés. Mert Jézus egy csomószor elhajtja Pétert, egy csomószor elhajtja a tanítványokat, vagy a főpapokat. Tudjuk, hogy ő le tudta teremteni őket, hogyha valami olyan motivációval, vagy kérdéssel jöttek felé, ami nem volt őszinte, és nem volt tiszta szívből. De Jézus ezt a kérdést teljesen komolyan vette. Nem bagatelizálja el, nem tereli el a szót, nem fordítja ki. Ezt a kérdést nagyon-nagyon komolyan veszi. Azt gondolom, hogy azért, mert ez a híveknek az egyik legalapabb félelme és kétsége, hogy ez az egész, amit mi vállalunk, amit csinálunk, hogy néha, lásd a Szent Péter, ha szembe úszunk az árral, megéri-e? Ugye a Prédikátor könyvében is visszhangzik, hogy hiába való, aztán végül talál magának valamiféle magyarázatot, de ez a hiába valóság, ez nekünk is sokszor alapélményünk. Megértem a fölkelnem, megérte megint kedvesnek lennem valakivel, aki megint csak szúrt rajtam egyet. Megérte vajon belefogni egy olyan munkába, amiről végül kiderül, hogy nem is volt különösebb értelme. Megéri? Érdemes ez az egész? Van-e valami a serpenyő másik tájában? És Jézus szeretné, hogy tudjuk azt, hogy igenis van. És amiről itt beszél, nem akarok mélyen belemenni abba, hogy mit is jelent az, hogy ők is 12 királyi székről fogják ítélni az emberiséget. De amiről itt Jézus beszél, az mindenképpen az örök élet, a mennyek országa. És próbáltam picit úgy végrehegyni, hogy hát mennyi dolgot tudunk mi a mennyek országáról. Lehet alapozni Biblián kívüli forrásokra. Én emlékszem, hogy amikor első éves voltam, hívtak ide egy fiút a díszterembe, az akkori felsőbb évesek, aki halálon túli élményeiről beszélt. Nem mindig szerettem az ilyen történeteket, nekem is fenntartásaim vannak, és tudjuk, hogy a biológia is cáfolgatja ezeket a dolgokat, de azt mondta ez a fiú, hogy olyan dolgokat látott, hallott és tapasztalt, amire egyszerűen nincsenek meg a nyelvi kifejező eszközök. Azt mondta, hogy egyszerűen túl van a képzelőerőn és a kifejezhetőségnek a korlátján, és ez nekem egy nagyon, nagyon erős gondolat volt, ami azóta megmaradt. Hogy próbálják még emberek megközelíteni a mennyek országát? Vég Tamás bácsi, a fasori lelkész mondta azt, hogy egyszer egy kisfiú oda ment hozzá, hogy hát ő nem szeretne üdvözülni. És akkor Vég Tamás bácsi nagyon-nagyon csodálkozott, hogy hát ezt honnan találta ki ez a gyerek, vagy tehát miért van ez az ő fejében. És azt mondta ez a kisfiú, hogy mert ő nem szeret énekelni, és neki azt mondták, hogy a mennyekben együtt kell énekelni az angyalokkal. Szegény Tamás bácsi kétségbe esett, hogy hát mit lehet kezdeni egy ilyesféle gondolattal, és megkérdezte a fiút, hogy jó, és mit szeretsz csinálni? Mondta a fiú, hogy hát focizni. Egyértelműen focizni. És Vég Tamás bácsi annyit tudott neki mondani, hogy vedd azt az örömöt, amikor te focizol, meg gólt lősz, és sikered van benne, szorozd meg 100-zal, és majd valami olyan lesz a mennyek országra, és egyáltalán nem biztos, hogy ott pont énekelni kell. De azt gondolom, hogyha nem akarunk se ilyen halálon túli történetekre, se pedig apró vicces adomákra hallgatni, vegyük elő a Bibliánkat. Én sem gondoltam, hogy a teljesség igényével szedem Újhegyre a dolgokat, amiket az örök életről tudunk, de azt mindenképpen tudjuk, hogy a mennyek országában nincsen sem betegség, sem pedig halál. Képzeljük el csak a mostani életünket, próbáljuk meg úgy elképzelni, hogy nincsen sem betegség, sem gyász, sem temetkezési vállalkozás. Mennyi energiánk, hogy ne mondjam pénzünk, fáradtságunk, szomorúságunk, lelki viharunk van ebben a két dologban, hogy betegség és halál. A második, amit tudunk, hogy a mennyben nem házasodnak, azt hiszem talán Pál apostol írja egy helyen, de ezt most nem kerestem vissza. És azt gondolom, hogy nem azért nem, mert ott ne lenne anyakönyvvezető vagy esküvő szervező, hanem mert egyszerűen egy olyan olyan teljes közösségben lehet ott lenni Istennel és egymással, hogy nem lesz már hiányérzet, amit a filozófia úgy próbál megfogni, hogy az Isten alakú, Isten arcú űr, ami az emberben van, amit mi is úgy szoktunk mondani, hogy ilyen hiány lények, szükséglet lények vagyunk, ez ott már kitöltődik ez az űr. Már nem lesz meg erre a szükség. És a Jelenések könyvéből tudjuk talán a legérzékletesebben megsejteni azt, hogy micsoda öröm, mekkora dicsőség lesz részt venni ezen az örök Isten tiszteleten, ha kell énekelnünk az angyalokkal, ha nem. Azt kívánom, hogy legyen előttünk a mennyeknek az országa, akár jutalomként a fejünkben, akkor, amikor éppen nem tudjuk, hogy érdemes-e ma reggel fölkelni, érdemes-e ebbe a munkába belefogni, érdemes-e tényleg azzal a nehéz és számunkra kellemetlen emberrel még ma is kedvesen viselkedni. Legyen ez előttünk biztatásként, mert Jézus ezt az egészet nem jutalom nélkül kéri, nem viszonzatlanul kéri. Sőt, fordítsuk meg az egész történetet, mi erre a mennyek országára már csak válaszolni tudunk erre a jutalomra, és ez lehet a hála. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy neked nem az a kérésed felénk, hogy semmi jutalom, semmi egyéb nélkül, csak áldozzuk oda magunkat vakbuzgón, áldozzuk fel az életünket, zsigereljük ki magunkat, legyünk mi az áldozat, hanem sokkal inkább te voltál az áldozat értünk. És arra kérünk, hogy mi, akik itt vagyunk, és valljuk, hogy a te országodért és a te ügyedért szeretnénk dolgozni nap mint nap, hadd tudjunk felelősséggel és méltósággal jelen lenni ebben a munkában. És tudjunk felelősséggel és méltósággal meghozni döntéseket. Mert tudjuk azt, hogy az, ami itt történik, az sokszor leszüremlik egészen a gyülekezetekig, talán még olyan emberekig is, akik még csak most ismerkednek veled és a te országoddal. Kérünk, hogy érezzük meg ennek a súlyát, hogy ez nem csak egy hivatal, nem csak egy intézmény, hanem sok esetben az, amiről téged megítélnek az emberek. Kérünk add, hogy eszközök lehessünk inkább az életekben, mint sem, hogy akadályok, ki a maga helyén. Kérünk, hogy erre a hétre is indíts bennünket ezzel a lendülettel, ezzel a bíztatással, hogy miénk lehet a te mennyei jutalmad. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.